Jézusnak a valóságára visszautaló bibliai gondolatokat, amiket János apostol írt az első levelének rögtön az elején, az első 4 versben, tehát János apostol első leveléből, az első fejezet első versétől. Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk, amit megfigyeltünk, amit kezünkkel is megtapintottunk, azt hirdetjük az élet igéjéről. Mert megjelent az élet, mi pedig láttuk, és bizonyságot teszünk róla, és hirdetjük nektek is az örök életet, amely az atyánál volt, de megjelent nekünk. Amit tehát láttunk és hallottunk, azt hirdetjük nektek is, hogy nektek is közösségetek legyen velünk, a mi közösségünk pedig közösség az atyával és az ő fiával, Jézus Krisztussal. Ezt azért írjuk meg nektek, hogy örömünk teljes legyen. Eddig Isten igéje, foglaljunk helyet és közösen énekeljünk. Hogy arról szeretném, hogy közösen gondolkodjunk, hogy hogyan lehet krisztusi módon olvasni, akármit meghallgatni, krisztusi módon beszélni, krisztusi módon írni. Mivel ma valamilyen értelemben az írás is a középpontban van. Persze lehet, hogy valaki úgy gondolja, hogy olvasni nem krisztusi módon kell tudni, hanem jól. Tehát, és van olvasás értés, hogy abban kell minél jobban fejlődni. Jó ideje már, hála Istennek, szinte kis túlzással majdnem minden forráshoz hozzájuthat az ember. Tehát, ha van íre vagy olvasás készsége, meg olvasás szeretete, és ideje, akkor egy-egy témába nagyon bele tudja akár ásni magát egy mai ember. Beszélni talán nem mindenki nagy közönség előtt beszél, de sokakkal. Tehát a régi gyerekkori ismerősöm, Marcsi néni a kisvárosban nagyon sokakkal beszélt egy hét alatt, hatékonyabb volt, mint vasárnap a templomban a pap. Tehát sokkal többhöz eljutott Marcsi néninek a szövege, beszéde, mint a papé. Tehát hiába nem gondolta magát közszereplőnek, vagy nagy szónoknak, de hatása határtalan volt. Írni pedig még inkább talán úgy gondolhatja bárki, hogy hát vannak az írók, meg az újságírók, de jól tudjuk azt, hogy 2004-től kezdve kinyílt a kapu mindenki számára, és ma már nagyjából úgy satszolják, hogy az emberiségnek a fele közíró, mert vagy a Facebookon, vagy az Instagramon, vagy a Twitteren ezrek számára közzé tudja tenni a saját gondolatait, a saját véleményét. Tehát csak azt tud visszahúzódni, és azt mondja, hogy én nem írok mások számára, aki tényleg semmit nem ír ezeken a közösségi média felületeken. De hát kezdjük tehát az elején, olvasás, beszéd, írás, ebben a sorrendben. Hogyan olvassunk helyesen? Hisz nem a nagy mennyiség számít bizonyos értelemben, természetes az is, hogy nagyon minimális olvasás mennyiséggel az ember nem is tud helyesen olvasni. Talán nem túlzás azt mondani, hogy már a helyes olvasás már a kiválasztással kezdődik, mert egy egészséges léleknek van esélye arra, hogy jól, helyesen, egészségesen olvasson. Mert, ahogy egy régebbi magyar bölcs, Hamvas Béla mondta, hogy nem te olvasod a könyvet, hanem a könyv olvas téged. És ugyanígy a Bibliával is ugye így van, hogy az a jó, hogyha a Biblia olvas bennünk. És nem pusztán egy oldalú, hogy mi olvassuk a Bibliát, tágul az agyunk, egyre nagyobbá válik, hanem hogyha a Biblia olvas a lelkünkben. Tehát, hogyha oda tudunk eljutni, hogy helyesen tudunk olvasni, mert látja az ember a saját ismeretségi körében, hogy a többség, tehát az olvasó társaink többsége, független attól, hogy újságot, könyvet, magazint olvas, vagy rádió, tévét hallgat, vagy néz, vagy most már akár az interneten teszi ezt a tevékenységét. Statisztikai adatok bizonyítják azt, hogy olvasó társaink többsége nagyon nagy százalékban azt olvassa, amivel már eleve egyet ért. Tehát, ami eleve érdekli. Nagyon kis töredékrész az, aki új témák, új információk után kutat, és szeretné egyre alaposabban megismerni magát, a világot. Hiába megszégyenítő ez ránk nézve, de ilyenek vagyunk emberek. Vagy hazudnak a szociológusok. Tehát, hogy akkor inkább higgyük azt, hogyha magunkról nem szeretnénk ilyesmit gondolni. De sajnos így van, hogy ahogy a társaságot is úgy keressük, és egy bizonyos kor fölött már nem nagyon szeretünk olyan társasággal barátkozni, akiknek egész más az ízlése, nem opera kedvelők, hanem operett kedvelők, vagy pedig a jazz szeretik, tehát hogy az ember egyre jobban lezárja ezeket a határokat, azokkal nem is akar foglalkozni, nem csak az emberekkel, hanem azokkal a dolgokkal, témákkal, miközben azt mondjuk, hogy mi ismerjük az egész világot. Szóval ilyenek vagyunk sajnos mi olvasó emberek, pedig mindannyian tudjuk, hogy az olvasásnak a lényege a tudás bővítése. Az olvasás lényege a kutatás, nem pedig az önigazolás és az abban való önmegerősítés, hogy 100%-osan helyes minden, amit én most gondolok a világról és bármiről. Tehát sajnos az az igazság, hogy a többség azt olvassa ki az újságokból, azt hallja ki a rádióból, azt hallja ki a televízióból, amit már eleve tud, amit ő gondol, és amit helyesnek lát. És a többség természetesen el is kapcsol, rögtön, hogyha valami mást hall, mert akkor ők nem mondják helyesen, és ők hazudnak. Nem mai ez a probléma egyébként. Az evangéliumokban Jézus a kortárs olvasókkal állandóan vitatkozik, hogy rosszul olvastok. Olvassátok éjjel-nappal akár, és nagyon ismeritek, és újra-újra olvassátok, de mégis rosszul olvassátok. Jézus kortársainak a nagy olvasók egy része azt olvasta ki például a Bibliából, hogy a hívőknek el kell különülni a nem hívőktől. És ezt olyan erősen kiolvasták, hogy aki nem különült el, hanem mint Jézus le is ült a nem hívőkkel egy asztalhoz, hát annak neki mentek. Azt olvasták ki, hogy étkezés előtt, még hogyha nagyon éhes is az ember, de ahogy a vallás előírja azt a néhány percet, mivel nem pusztán egy higiéniai kézmosás volt, tudjuk jól, hanem egy rituális kézmosás volt, amit a zsidóknak minden étkezés előtt le kellett játszani. Hogyha a tanítványai nem mostak kezet, akkor rögtön mondták, hogy ők mit olvasnak a hitből, a vallásból, hogy hát ez nem jó. Hogy szombaton semmilyen munkát nem szabad végezni, hogyha valaki beteg, beteg, hogyha épp szombat estére, mert Jézus délelőtt nem gyógyította meg, meg fog halni, nem érdekes, akkor sem szabad meggyógyítani, mert az munka. Ezt olvasták ki ők a Szentírásból, amin nevelődtek. És Jézus azt mondja, hogy rosszul olvassátok. Ti azért olvassátok, mert azt hiszitek, hogy abban van az örök életetek, közben tényleg magáról az életről szól, ahogy János leveléből olvastuk, hogy az élet jött el. Nagyon fontos számunkra a Szentírás, nem véletlen, hogy zsinatok vitatkoztak azon, míg végül összeállt, nem is értünk teljesen egyet, protestánsok és katolikusok, hogy mi legyen a két könyv lapjai között, egyikben több van, másikban kevesebb, de nagyjából a törzs anyagban megegyeztünk mindannyian, és nagyon fontos számunkra a Biblia, számunkra baptisták számára különösen, mindig is fontosnak tartottuk a Biblia eladását, terjesztését, ebből nőtt ki a magyar baptizmus is, De mégsem mondjuk magunkat úgy a könyv népének, mint ahogy mondjuk a muszlimok. Épp nemrég hallottam egy kisvárosban élő török fiatal emberről, aki elvált az első feleségétől, és második alkalommal egy hívő pünkösdista lányt vett el, akivel végeredményben mostanában egy közeli másik nagyobb város hídgyülekezetébe járnak rendszeresen, és a török fiatalember mondja, hogy azért tetszik ez neki, és azért tud vele azonosulni, mert ott is azt tapasztalja, hogy a könyv népe. Tehát mindent a könyvből magyaráznak, a könyvre hivatkoznak, tehát ilyen értelemben ugyanaz, mint amit mi muszlimok vallunk a Koránról, hogy a könyvben van minden, ők is ezt hiszik és vallják, legalábbis biztos van benne félreértés, nagyon remélem, hogy Krisztus és a Szentlélek is ott van, nem csak a könyv, abban a hídgyülekezetében, de neki ezért vált elfogadhatóvá végül is, hogy a könyv. Jézus kortársaira visszatérve, a könyvet nagyon szentnek tartották, és az evangéliumból számunkra kitűnik, hogy néha, mintha még az Atya fölé, Isten fölé is emelték volna az értelmezésüket. És bár Istenre is hivatkoztak sokszor, de maga a könyv, a hagyomány volt maga a szent. És bármennyire is a legapróbb részletekig mindent befolyásolt Jézus kortársainál, úgymond a könyv és a szent hagyományok, hogy hova kell varni a bojtot, egy szombaton hány lépést lehet megtenni, mikor kell lekapcsolni a rezsót, még péntek délután, és már nem főzhetjük tovább a szombati ételt, stb. Stb. Tehát az egész életmódjukat erre építették, de nem Istennel találkoztak a könyvben. És mondhatjuk azt, hogy nem egészséges az az olvasó, aki a Bibliát elsősorban egy életmód vezérfonalként használja elsősorban. Ezzel nem mondtam ugye azt, hogy egyáltalán nem aként, hanem hogy elsősorban számára a Biblia egy ilyen életmód vezérfonal, de nem Krisztussal akar találkozni benne. Amikor elcsöndesedéskor kézbe vesszük a Bibliát, nem gondolatokat akarunk kiszedni elsősorban belőle, bár a gondolatokon keresztül végül Istennel, magával akarunk találkozni. Nem csak gondolatokkal. És ezért láthatjuk azt, hogy Jézus, amikor hajnalonként otthagyja adott esetben a tanítványait, azok még alszanak, minden hajnalban Jézus kimegy valahova a házból, vagy akár a faluból, vagy a városból, nem tudjuk, hogy mennyit, fél órát, egy órát, két órát tölt el így magában, nem olvasással, hanem imádkozással. Persze mondhatjuk erre azt, hogy neki könnyű volt, mert már benne olyan gondolati, meg emlékezeti szinten volt a Szentírás, hogy neki nem kellett magával vinni, hogy ezt olvasgassa. Hát erre csak azt tudjuk mondani, hogy gyerekkortól kezdve kell annyit olvasni, hogyha nincs nálunk Biblia, akkor is tudjunk róla gondolkodni, nem? Tehát ehhez nagy baj az, hogyha még mindig nem jutnak eszünkbe bibliai igazságok, összefüggések, amikor az élet különböző dolgairól gondolkodunk, hanem azt mondjuk, hogy hazamegyek, és akkor majd tanulmányozom, vagy előveszem a laptopot. Tehát mindegyikünknek természetes, hogy elemi kötelessége, hogy olyan szinten a szöveget magunkba szívjuk, hogy bármit magunknak a gondolkodásunkban citálni tudjunk. Szóval, nagyon röviden, lezárva ezt az olvasás kérdést, hogy egész biztosan mondhatjuk azt, hogy helyesen az az ember tudja olvasni a Bibliát is természetesen, hallgatni a rádiót, nézni a tévét, olvasni az újságot, aki belül egészséges. és bármilyen olvasási készsége van, ő fogja mégis helyesen és egészségesen olvasni vagy hallgatni. És ugyanez áll természetesen az egészséges beszédre is, ez a három kifejezés közül mondhatni, ez az egyetlen bibliai, mert olyan kifejezést nem olvasunk, hogy az egészséges olvasás, olyat sem, hogy az egészséges írás, többségében inkább verbálisan kommunikáltak egymással az emberek Jézus és Pál korában. Pálnak egy kedvenc kifejezése ez, hogy az egészséges beszéd. Az egészséges beszéd példájának tekintsd, amit én tőlem hallottál, a Krisztus Jézusban való hitben és szeretetben. Aki ragaszkodik a tanítással megegyező egészséges tanításhoz, beszéded legyen fedhetetlen és egészséges. Nem sorolom tovább, rengeteg páli levélben találjuk ezt a kifejezést, hogy egészséges beszéd. És azt mondja, hogy olyan embert szabad csak megbízni a hívő közösségen belül más hívőkkel kapcsolatos felelősséggel, legyenek ezek akár gyerekek, idősek, fiatalok, az egész közösség, akinek a beszéde egészséges. Vannak, akik csodálkoznak, hogy akkor ez mit jelent, hogy lehet oda eljutni. Természetesen én csak a magam hitéről, meg gondolatairól tudok a továbbiakban beszélni, hisz próbáltam keresni, ennek nincs nagy teológiája, hogy most másokra hivatkozhassak, hogy ezt hogy kell értelmezni, hogy kell magyarázni. Túl leegyszerűsített lesz természetesen az enyém, és kicsit ilyen önmagába tekeredő kígyó, saját farkába harapó kígyóhoz lesz hasonló esetleg némelyek számára, de egy kis szakaszt előtte hadd olvassak el, amelyik Timóteushoz írt második levélben, a 6. fejezet 3. és 10. versei között levő gondolat sora Pál apostolnak, amiből már indirekt módon kiviláglik, hogy ő mit is gondol arról, hogy hogyan lehet valaki egészséges beszédű, és mi ennek a jellemzője vagy feltétele. Ha valaki tévtanokat hirdet, és nagyon érdekes, hogy Pál az egészséges beszéd és a tévtant ezt állítja egymással szembe, és nem akarja magát a mi Urunk Jézus Krisztus egészséges beszédéhez és a kegyességhez illő tanításhoz, nem tartja magát, az felfuvalkodott és nem tud semmit, hanem a vitatkozás és a szóharc betegségében szenved, amelyből irigység, viszálykodás, istenkáromlás, gonosz gyanúsítás származik. Ezek megbomlott elméjű és az igazságot elvető emberek torzsalkodásai, akik a kegyességet a nyerészkedés eszközének tekintik. Valóban nagy nyereség a kegyesség megelégedéssel, mert semmit sem hoztunk a világba, nem is vihetünk ki semmit belőle, de ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Akik pedig meg akarnak gazdagodni kísértésbe, csapdába, sok esztelen és káros kívánságba esnek, amelyek az embereket pusztulásba és romlásba döntik, mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme, amely után sóvárogva egyesek eltévejedtek a hittől, és sok fájdalmat okoztak önmaguknak. Elég hosszú és bonyolult volt Pál apostolnak ez a gondolatsora, de az rögtön kiviláglik, hogy attól tartja tévtannak vagy tévtanítónak a hívő embereket Pál, hogy milyen szándékok vannak az emberekben. Tehát, hogy aki viszálykodni akar, vitatkozni akar, irigykedik, gyanúsítgat másokat, hiába esetleg biblikusnak tűnik az ő beszéde meg tanítása, de azt állítja Pál, hogy tévtanító, mert nem egészséges belül a személyisége, a lelke. Ezért mi is a mi gyülekezetünkben, még a némelyek már azok közül, az előjárók közül nincsenek itt közöttünk, akik előjáróságban beszélgetve arról, hogy majd a jövő elöljárói vezetői kik legyenek, és akkor mondta az egyik idős testvér is, aki azóta már meghalt, diakónusunk volt, hogy ne legyen izgága. Mert mondta, hogy volt egy olyan előjáró testvér, aki nagyon jó képességű volt, de izgága, és rengeteg konfliktust okozott folyamatosan a gyülekezetben. És csodálkoztam, hogy mennyire bölcsek ezek az idős testvérek, amikor azt állítják, hogy a lelkület elsődlegesebb a képességnél és a tehetségnél. Ami nem lényegtelen, bár tehetsége, képessége mindenkinek van, csak nem mindenki előtt világos, hogy mivel rendelkezik, de az egészséges személyiség az a legfontosabb. Mert egy egészséges személyiségűt szinte bárhova odaállíthatsz, még ha nincs is annyi tudása, nincs is annyi képessége. Mert maga az egészséges személyiség az már eleve azt generálja, hogy akarom megismerni, akarok hozzátartozni, akarom megtudni, hogy mire van szüksége, és megvan benne az a hozzáállás, amivel ő sokkal képesebb úgy jól tanulni, hogy az másoknak is hasznára legyen. Mitől lesz valakinek egészséges a beszéde? Attól, ha kedvesen tud beszélni. Némelyikre azt mondjuk, aki így beszél, hogy mézes-mázas. Tehát azért nem vagyunk teljesen buták, meg tudjuk különböztetni azt, hogy ez a kedves, ez igaz kedves, vagy hamis kedves. Mert ez csak egy stílus. Az, ha nyelvtanilag helyesen beszél, tehát nem úgy, mint én sokszor, hanem hogy tényleg van eleje, vége a mondatnak, alany állítmány, jól viszonyul egymáshoz, van logikai sor, nincs semmi ugrabugrálás benne, semmi kihagyva, hanem egész mondatokban érthetően nyelvtanilag helyesen beszél. Vagy valaki jól artikuláltan, tehát hogy nem úgy, hogy kicsit zárt szájjal, hogy nagyon oda kell figyelnünk, nem is annyira a szemünkre, mert a szemünkkel nem tudjuk leolvasni, hanem a fülünkkel, vagy közelebb kell jönni, tehát hogy az az egészséges beszéd, ha jól artikulál, vagy hogyha szembenéz, nem szemlesütve, vagy hogy őszintén beszél, az már ezek mind kimerítik, hogy egészséges beszéd. Az már egy kicsit inkább, hogyha igazat mond mindig. Mert őszintén is lehet hazudni. Ha mások számára is hasznos, amit mondok. És hogyha az egész jó szándékból, helyes indítékból fakad. Erre már inkább mondhatjuk azt, hogy az egészséges beszéd. Nem csak igét hirdetünk, nem csak tanítunk, nem csak a hitről beszélünk, az egészséges beszéd a mindennapi érintkezésekben is nagyon fontos. Hétköznapi egyszerű helyzetekben sokszor nem értjük meg a másikat, egyszerűen azért, mert nem értjük a szándékát. Mert a szándéka nem nyílt. Lehet, hogy amit mond, teljesen érthető, jól artikulál, helyesen rakta egymás után a szavakat, de mégis félreértjük. És erre mondjuk azt, hogy az egészséges beszédnek, nagyon leegyszerűsítve, egyetlen feltétele van, ugyanúgy, mint az egészséges olvasásnak, az egészséges lélek, az egészséges személyiség. Nem olyan túl rég egy baráti körben beszélgettünk arról, hogy találhatja meg jól a párját az életben egy fiatal, vagy néha már nem csak fiatalok kell, hogy keressék a párjukat, hanem nagy, 40 éves fiatalok, vagy vannak, akik elvesztették a párjukat, és újra párt keresnek maguknak, akár még idősebbek is lehetnek természetesen, hogy mi kell ahhoz, hogy tényleg jó párt találjon az ember magának, és sajnos ezt a rögeszmémet dobtam be néhány megnyilatkozás után, hogy aki keres, annak egészséges léleknek kell lenni. Mert különben valamilyen jelentős hiánnyal, vagy akár beteg lelkű embert fog magának találni. Mivel csak az egészséges lelkű érzékeli azt, hogy ki egészséges és ki nem. A vak az mindenkit vaknak lát. A beteg mindenkit betegnek gondol. Bármennyire is nagyon direktnek tűnik ez az állítás, hogy az egészséges lelkű, az egészséges személyiségű ember tudja magában is, mert nem az az egészséges személyiségű, aki tökéletes belül. Még a testi egészséget se így határozzák meg. De a lelki egészséges ember az érzékeli, hogy a másikban milyen hiányok vannak. Mit akar beteges módon tőle elvárni, vagy őt mire akarja kényszeríteni. És ezért nagyon fontos, sokkal inkább, hogy saját magunkat állandóan ellenőrizzük, hogy hol tartunk az egészségessé válásnak a folyamatában, már csak azért is, hogy nehogy becsapjanak bennünket. Akár hiszik a jelenlévők, akár nem, néha én is vitatkozom politikai kérdésekben, és mindig megdöbbent az, hogy az emberek a felszínnek jobban hisznek, akár baloldaliak, akár jobboldaliak, akár liberálisok, akár konzervatívok, mint sem, amit egyébként már ma középiskolás szinten is tanulnak, hogy működik a világ, mi mozgatja a világot, mik azok a legnagyobb erők, ami miatt a történések történnek, hisz azt mindannyian tudjuk, hogyha két politikus leül egymással, két ország vezető politikusa, hogy négy szem közt maximum esetleg a tolmácsokkal beszélgessenek, az utána levő sajtótájékoztatón ott nem fogják elmondani, hogy miről beszélgettek egymásról, és lehet, hogy épp az ellenkezőjét fogják mondani, bár egymással megegyeztek, de utána azt mondják, hogy ezt majd még számon kérem tőle, mert ki kell, hogy bennünket, ugye a nagy tömeget elégítsenek. És sokszor sajnos bennünket csak ez érdekel. Főleg, hogyha nem akarjuk újból és újból tudni azt, hogy mi mozgatja a világot. Na, de nem erről akarok természetesen beszélni. Erről csak annyiban, hogy úgy gondolom, hogy sok kortársunk azért ilyen, mert nem egészséges a lelke, nem egészséges a személyisége, ezért elhiszi azokat a dolgokat, amiket olvas ettől, vagy attól, vagy amattól. Csak néhány dolgot szeretnék megemlíteni, akit érdekel az, hogy magán hogy tudja kontrollálni vagy tesztelni, bár érdemes néha a párunkat, meg a gyerekeinket, meg a barátainkat, meg a munkatársainkat megkérdezni, ha elég őszinték, hogy ők milyenneknek látnak bennünket, de magunkat egész biztos, hogy érdemes olykor-olykor tesztelni, hogy olyan ember vagyok-e, aki alapvetően és könnyen és aránylag természetesen alá tudom magam rendelni a család érdekének, a gyülekezet érdekének, egy nép érdekének, a rokonság vagy a baráti kör érdekének, úgy persze, hogy nem használnak ki ezek a közösségek, hogy ez nekem egyszerűen megy-e. Hogyha sokszor mondom azt a szót, hogy áldozatot hoztam, vagy én mennyit vállaltam, akkor nekem még nem megy egyszerűen és természetesen. Akkor még nem vagyok egészséges. Akkor a másikat is így fogom értékelni, hogy ő is tud-e áldozatot vállalni, stb. Stb. Jó, hogy Jézus ezt nem hánytorgatta föl, hogy mennyi áldozatot kellett neki hozni. Miattunk nem házasodott, miattunk nem voltak gyerekei, miattunk nem élhetett nyugodt körülmények között Kapernaumban, és folytathatta a vállalkozását. Soha egy szóval nem említi, hogy azt az áldozatot, amit földi élete során hozott, még akár a kereszt halála előtt, hogy ez neki nehezére esett volna. Olykor nem evett, olykor nem pihent. Olykor ezt-azt fűtfát mondtak rá, olykor még majdnem a saját rokonsága is kiközösítette, meg elhitték azt is, és ők is úgy gondolkodtak, hogy megőrült, és mentek érte, hogy kimentsék. Tehát önmagamat alá tudom-e rendelni valami nagyobbnak természetes módon? Együtt tudok-e érezni az emberekkel, és együtt tudok-e érezni főleg olyanokkal, akik nem feltétlenül az én véleményemen vannak. Ismerünk olyan embertársainkat, akik majdnem hogy boldogok, hogyha ellenkező állásponton levő embertársaik meghalnak. Velük történik szerencsétlenség, majdnem azt mondják, hogy az isteni büntetés volt. Együtt tudunk-e érezni, hisz azok az emberek is hozzánk tartoznak, azok is emberi lények voltak, akkor is, még hogyha teljesen máshogy gondolkodnak, még hogyha számunkra elfogadhatatlan is a viselkedésük, vagy a gondolkodásmódjuk, vagy a felfogásuk, vagy a vallásuk. Könnyen tudunk-e kapcsolódni bármilyen más társasághoz, ahova kerülünk, egy utazótársasághoz, ha mondjuk 4 óráig kell busszal menni, vagy a végén se tudjuk senkinek még a nevét se, amikor leszállunk egy 4 órás buszozás után, miközben valahol félúton egy 1/2 órát még meg is állt a busz. Vagy tudunk tényleg kapcsolódni az emberekhez? Egyáltalán elfogadottnak és szeretetnek érezzük-e magunkat? Tehát, hogy azt érezzük, hogy mi kivételezettek vagyunk. Az emberek többsége sokkal jobban él, mint én, mondjuk, de én ezzel nem foglalkozom, mert én nagyon jól élek. Nem biztos, hogy anyagilag, sőt nem úgy, hogyha magamról kell beszélni, feltétlenül, de az én életemet én senkivel nem cserélném el. Olyan boldogtalanra, mint tőlem sokkal jobb anyagi körülmények között élők vannak, olyan boldogtalanra elcserélném, bolond lennék. Dehogy cserélném el. Tehát, hogy szeretetnek és megelégedetnek érzem-e magam alapvetően. Aki nem ilyen, ilyet nehogy feleségül vegyetek, vagy ilyenhez férhez menjetek, fiúk vagy lányok. Tehát, aki nem elégedett magával, és nem érzi szeretetnek magát. Többségében van bennem a pozitív reakció az élet különböző helyzeteiben? Vagy a kritika, vagy a panasz van bennem többségében? Hogyha a pozitív reakció van többségében, akkor azt hiszem, hogy állíthatom magamról, hogy aránylag egészséges vagyok. Még nem tökéletesen, mert nem 100%-osan van bennem a pozitív válasz reakció mindig, de alapvetően afelé tendálok. És remélem, hogy ezt senki nem hallotta ki az eddigi gondolataimból, vagy beszédemből, hogy nincs bennem dicsekvési inger, hogy sem sűrűn szégyenkezési érzés nincs bennem. Az előbbit, amit mondtam, azt nem dicsekvésből mondtam, hanem csak jól érzem magam. Tehát, ha e felé haladunk, és ezek erősödnek bennünk, akkor jogosan érezhetjük úgy, hogy megszólalhatunk, mert többségében egészséges a beszédünk. Tehát, hogy a megnyilatkozásaink egészségesek, mert az egészséges beszédnek van jó hatása a környezetre. Tehát a gyerekekre nézve, és így van sajnos ez akár a gyerekneveléssel kapcsolatosan is, nagyon fontos jó gyereknevelési könyveket is olvasni, eljárni, konferenciára, tanításokat hallgatni, de ezeknél még többet ér, hogyha egy szülő arra törekszik, hogy egészséges lelkű legyen. Mert ő mindig ösztönösen rá fog érezni arra, hogy mi kell most a gyereknek. És hogy lehet egészséges az írásom? A Facebook, az Instagram és a Twitter korában. Jó, látjuk azt, hogy a többség ezzel nem foglalkozik, és bocsássa meg Isten, hogy a többséget mondom, hisz nem olvasok mindent. De itt még annyit hadd tegyek hozzá, hogy érdemes az írást külön gyakorolni. Amikor az ember a nagyszüleinek, a dédszüleinek az írásait olvasgatja, ami még nem a Facebookon jelent meg, hanem naplóban, levelekben, megdöbben, hogy milyen mélyen kifejezték azt, amit gondolnak, hisznek, amit kívánnak, amit akarnak, milyen melegen meg volt benne a kapcsolat fogalmazva, és ezt valamilyen szinten gyakorolták az én őseim is, pusztán azzal, hogy ezt csinálták. Ma természetesen máshogy élünk, de ahogy még az újságíró időszakom kezdetén, 20 éves koromban egy öreg újságíró mondta nekem, hogy Gyuszi, gyakorold az írást, mert van benned arra készség, de még nagyon sokat kell ahhoz írnod, hogy kihagyd belőle azokat, amik nem fontosak, és hogy tényleg az maradjon benne, ami a lényeg, ami igaz. És akkor visszaküldte nekem néhány írásomat, fiatalként kicsit meg voltam ütközve azon, lehet, hogy idősebb korban is megütköztem volna azon, hogy átírta az én szépen kitalált írásomat, és hogy harmad annyi lett az egészből, de igazat kellett neki adnom, hogy az írás akkor segít a lelkünkön, hisz az írásnak akár a Facebookon nem az a első célja, bármilyen furcsa, hogy másoknak valamit közzétegyek, hanem az elsődleges célja az, hogy magamban összeszedettebb legyek. Hogy tényleg azt akarjam kifejezni, amit mindenki fog is érteni, és úgy, ahogy én szeretném, és az, hogyha 5 év múlva földobja a Facebook, akkor 5 év múlva is azt mondom rá, hogy ma is így gondolom. És nem azt gondolom, hogy de jó, hogy nem mindenkinek dobja fel, hanem csak nekem. Az írást ma nagyon sokszor használják gyógyításra. Nagyon sokan pedagógusok, pszichológusok, orvosok tanácsolják tanulóknak, pácienseknek, hogy kezdjen el írni. Nem csak arról van szó, hogy írja ki magából, hanem az írásban találkozunk legjobban önmagunkkal. Mert amikor beszélgetünk, azt mondják, hogy figyelünk a mi beszélgetésünk, vagy a mi beszédünkre a másikéra kevésbé, miközben a beszédet úgy tudnám tanulni, hogyha a másikra figyelnék, hogy ő mit jelez vissza. Az írás abban segít minket, hogy mint egy tükör van ott előttünk, és hogy segítse az egészségünket, hogy tényleg végül olyanokat írjunk, ami már igaz, hogy a Bibliába nem kerülhet bele, mert azt lezárták. De amit esetleg az unokáink vagy a dédunokáink is érdemesnek tartanak megőrizni, mert azt mondják, hogy kevés olyan embert ismerek, aki úgy gondolkodott, mint az én dédnagyanyám vagy dédnagyapám, akit én nem ismertem, de itt olvasom. Ha majd hazamegyünk, most elsősorban nem mi akarjunk először posztolni, hanem azt hadd javasoljam, nézzük meg az összes ismerősünk posztját, olvasgassuk el, és merjünk értékítéletet hozni, hogy szerintünk mennyire egészséges lélek bújik meg abban az emberben, abban a barátunkban, abban az ismerősünkben, aki ma vagy tegnap előtt valamit kirakott. Miért rakhatta ki? Milyen lélekből született az a szándék, hogy ezt kirakja? És ez tényleg igaz? Hasznos? Segít? Közelebb hoz bennünket egymáshoz? Megelégedetté tesz? Felszabadít a képességeink, tehetségeink hasznosítására? És erősíti az összetartozást, ami egyébként van közöttünk? Gondolkodjunk el ezen, és aztán mi folytassuk máshogy, mint amiket olvasunk sok-sok posztnál. Kívánom azt, hogy ebben segítsen bennünket Isten. Mondjunk olyanokat, legyen legalább az életben, azt mondom, egy olyan mondásunk, amit, hogyha nem is jegyeznek meg olyan sokáig az emberek, mint Jézus mondásait, de legalább 2-3 generáción keresztül idézik. És ha hallunk mástól ilyet, osszuk meg, és legyünk büszkék a társainkra, hogy neki már sikerült. Isten segítsen abban bennünket, hogy egészségesen olvassunk, egészségesen beszéljünk, és egészségesen írjunk, hogy növeljük és erősítsük a világ egészségét. Amen.